Itália gyors és lassú, édes és keserű, különleges és hétköznapi egyszerre. Jovai Helén szórakoztatóan és szemléletesen a családja életéből vett példákkal mutatja meg ezt a kettősséget, ahogyan azt is, miként vezetett az útja Olaszországig, ahol már 10 esztendeje él, olasz férjével és kislányukkal. Helén blogját sokan ismerik, azok, akik ugyanúgy rajonganak Olaszországért, mint ő, és most már itt a könyv is, Hogyan lettem olasz mamma. Erről beszélgetünk. Nyilvánvalóan azzal a kérdéssel kezdem, mi az, ami nagyon más Észak-Olaszországban, mint amit ő hajdan megszokott Magyarországon, vidéken vagy Budapesten?
Szegeden születtem, ott nőttem fel, ott jártam egyetemre. Tehát magyarországi viszonylatban ugye egy nagyvárosi közegnek számít, és akkor utána a diploma után kerültem én fel Budapestre, ahol majdnem 10 évig értem, hát az meg ugye abszolút ilyen, majdhogy nem ilyen metropolis, és ilyen Szex és Budapest élményeket ígér, és akkor onnan kerültem én ki Torino mellé, egy viszonylag kisvárosba, tehát ami nem csak olasz szempontból, hanem még magyar szempontból is kisvárosnak számít, mert ilyen 16-17 ezeren lakunk itt, úgyhogy a kezdeti időszakban egy ilyen sokkos állapotban kerültem ki. Hozzá voltam szokva, hogy ugye Budapesten minden közel van, minden elérhető, a szolgáltatások, a szórakozás, a kulturális események, bármi, és akkor itt meg ugye hát remek a levegő, mert itt élünk az Alpok ölelésében, és nem zöld a fű, és csicseregnek a madarak reggel, de azért, hogyha valami kulturális programra vágyok, vagy úgy általában azért be kell menni a nagyvárosba, Torinóban, ilyen 30 kilométer nagyjából tőlünk, tehát ez ilyen furcsa volt nekem, az olaszoknak, akik itt élnek, egyáltalán nem furcsa, mert az ő életük az abszolút hozzátartozik az, hogy ők minden nap a munkahelyükre akár 30-40 kilométereket is autóznak, ugye kétszer, mert oda-vissza. Tehát, hogy ez például nekem nagyon furcsa volt, én Pesten a belvárosban éltem, fölpattantam a 4-es 6-osra, és 5 perc alatt nem voltam akármelyik munkahelyemen gyakorlatilag, ahol dolgoztam, Szegeden meg bicikli. Egyébként az észak-olasz élet olyan nagyban nem különbözik a magyarországitól, most már így azt mondanám, nyilván kicsit lassabban őrülnek a kerekek, meg mindenki jóval nyugodtabb, nem rohannak annyira, de azért hasonló a mentalitás.
Mesélsz arról, hogy neked ez az Olaszország iránti rajongásod, a nyelv, és ugye az olasz kultúra iránti rajongásod, az mikor kezdődött?
Nagyon régen. Az első konkrét élmény az az, hogy nagyjából 10-11 éves vagyok, és boldog kis néptáncos kislány vagyok Szegeden, és egy nemzetközi néptáncfesztivál alkalmával a csoportommal elutazunk Olaszországban, ráadásul a tengerpartra, és nekem ez volt az egyrészt, majdhogy nem az első külföldi utam, olyan külföldi utam mindenféleképpen, ahol nem voltak ott a szüleim, tehát ez egy ilyen őrült, kinyílt előttem a világ. Egy hétig voltunk Olaszországban, és ilyen csereút jelleggel működött a dolog, tehát családoknál laktunk. Akkora élmény volt, hát ez mikor volt, 90-es évek eleje. Legalábbis ugye tengerparton voltunk, ott meg nem is, szerintem az volt az első alkalom, hogy én tengert láttam, úgyhogy onnantól kezdve én teljesen elvesztem, és akkor onnan már minden, ami olasz volt, az nekem a szívem csücske, és akkor ehhez mérten választottam a gimnáziumot is, mert ugye olyan gimnáziumba akartam menni, ahol lehetett olaszul tanulni, és akkor onnantól kezdve meg már nem volt megállás. Tanultam, beszéltem, olasz barátaim lettek, ösztöndíja voltam egy évig egyetem alatt szintén Olaszországban, úgyhogy de onnantól kezdve aztán már a magyarországi mindennapjaimnak is része volt az olasz kultúra, a nyelv.
Én hiszek abban, hogyha az ember fiatalon, vagy akár kislánykorában így konkrétan kialakítja a képet, hogy hogyan szeretne felnőttként élni, az azért meghatározó. És ugye te tudtad, milyen életmódot szeretnél élni, hogy egy pezsgő, társasági élet, jó munka, amit élvezni tudsz, de hogy nem volt benne a pakliban az, hogy külföldön élj.
Főleg azért, mert hogy a szüleim azok két lábbal a földön járnak. Én például nagyon szerettem volna bölcsészkarra menni, természetesen olasz szakra, olasz angol, és akkor ők egyből lekeverték ezt, hogy ugyan már hát a nyelv az nem cél, hanem eszköz, te még attól függetlenül tudsz olaszul, vagy nyelveket tanulni. Legyen egy rendes szakma a kezedben, emiatt mentem jogi egyetemre, ami megválaszol, hogy egy olyan diplomát ad a kezedbe, amivel külföldön nem nagyon tudsz mihez kezdeni, tehát onnantól kezdve már nem gondoltam arra, hogy nekem külföldön kéne élnem, és Magyarországon is mindig megtaláltam a helyemet, ami volt normális munkahelyem, ahova jókedvvel mentem be, tehát hogy itt abszolút nem volt tervben. hogy kiköltözök. Uh-huh. Aztán persze a sors mindent felülír.
Mondták is neked, hogy lehet, hogy egy olasz mamma leszel, ami ellen tiltakoztál is, mert nyilván volt a fejedben egy kép erről.
Ezt egy volt kollégám szajkózta állandóan nekem, de akkor már én ismertem a férjemet, tehát akkor már együtt voltunk. Csak még a barátom volt, és ugye a mi kapcsolatunk az úgy indult, hogy ő Magyarországon élt. Tehát nem erre szerződtem én, hogy majd mi külföldre fogunk költözni, hanem hogy egy olasz barátom van Magyarországon, akivel ott élünk. És akkor emiatt mondták el, hát, hogy nekem belőle egy olasz mamma lesz, meg így olasz mamma, meg úgy olasz mamma. Én nem akartam Olaszországba jönni eleve. Mm. Tehát én gondoltam, hogy majd én egy magyar mamma leszek, magyar anyuka leszek otthon. Aztán persze nem így alakult. Jó, hát a könyvnek nyilván az a cím, hogy lettem olasz mamma, de azért nem vagyok egy klasszikus olasz mamma, tehát nem kell engem úgy elképzelni, hogy rekiállok tésztát gyúrni, hogy mondjak valami közhelyet. Szerintem ez az olasz mamma kép, ami egy matróna tulajdonképpen, akinek az a feladata, hogy összetartsa a családot, és van egy csomó gyereke, aztán ugye már nagymama lesz belőle, és van egy csomó unokája. Hát ez az olasz mamma kép, ez szerintem mondjuk a anyósom még generációjával nagyjából kihalt. Nyilván ők még igenek, csak utána már más státuszba kerültek Olaszországban a nők. Még a férjem nagymamája, bár ő egy rettenetesen emancipált asszony, ő már dolgozott, de az a generáció, aki nagymama, szerintem a legtöbb, mondjuk 90%-a soha nem járt dolgozni. Mm. Nekik tényleg az volt a feladatuk, hogy otthon legyenek, hogy felneveljék a gyerekeket, hogy főzzenek, hogy összetartsák a családot, és akkor volt olyan tekintélyük, amivel tényleg így fegyelmezték a családtagokat, vagy a gyerekeiket, tehát így tudták irányítani az életüket, és akkor utána nyilván a következő generációk már elkezdtek munkába járni, akkor már gyerekek is bölcsöde, óvoda, meg már eleve nem született olyan sok gyerek pont emiatt is, hogy ugye az anya is dolgozni járt, úgyhogy most már ez szerintem az annyira nem jellemző, főleg éjszakon.
Egyébként ez a tésztagyúrás, meg az étkezések megszervezése, kitalálása és lebonyolítása, az evés maga, olyan, mintha egy keretet adna ezekben a családokban.
Az étkezés Olaszországban ez rettenetesen fontos, tehát hogyha ismersz olaszokat, vagy akik hallgatnak, hogy ismernek olaszokat, azok azt is tudják, hogy az olaszok azok ilyen rettenetes gasztronácik. Tehát az olaszok imádják az olasz konyhát, és semmi más nem lehet annyira jó, mint az olasz konyha. Nagyon adnak arra, hogy kiváló alapanyagokból készítsenek. Lehet, hogy egy tésztaételnek mondjuk van 4 alapanyaga, de akkor az olyan legyen. Tehát a szezonális, az nem tudom, a lehető legközelebbi termelőtől érkezzen, és tényleg erre nagyon adnak. Ami nekem nagyon furcsa volt az elején, hogy míg nálunk, ugye az ebéd a legfontosabb étkezés, legalábbis szerintem, itt a vacsora a legfontosabb, mert ugye akkor van otthon jó esetben az egész család, és meg kell adni a módját, az olasz soha nem eszik kutyafuttában, vagy nem fog egy kebabot és eszi meg menet közben a körúton, nem, le kell ülni a terített asztalhoz, vacsoránál meg főleg, együtt van a család, és akkor beszélgetünk, nem elégszünk meg, ráadásul egy fogással vacsorakor sem kell egy első, meg egy második. Szörnyű egyébként egy családanyának ez. A férjemmel elég jól beszoktuk osztani, tehát hogy egyik nap én, másik nap ő, vagy egyik héten én, másik héten ő, az aki intézi a vacsorát. És amikor én főzök, hát én nagyon szívesen kiváltanám egy ilyen egy tál étellel a dolgot, és a lányom az mindig mondja, hogy na hát jellemző, hogy amikor te főzöl, akkor nincs első, meg második fogás.
Ugye ő már kint született, és lényegében az, hogy ő jött, az tehet arról, hogy ti kiköltöztetek. Jól értettem a könyvedből?
Is, vagy szó-szó. Mert hogy ugye férje Magyarországon élt, ott dolgozott, de aztán egy idő után neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt szintén. És akkor egy ilyen távkapcsolatban éltünk, ami egy idő után nyilván padhelyzet. Tehát most dönteni kell, főleg hogy 30-as éveidnek a küszöbén, hogy most akkor együtt maradunk, de akkor költözni kell, vagy szétmegyünk, és kész. De hát miért mennénk szét, amikor annyira halálosan szerelmesek vagyunk egymásba, tudod, és akkor nagyon nem akartam Olaszországba költözni. Nemrégiben vettem Pesten saját lakást, ott dolgoztam normális jó munkahelyen, anyagilag független voltam, és akkor nekem nagyon nehéz lett volna azt bevállalni, hogy én elköltözök Olaszországba, minden csapott papot így a hátam mögött hagyok, és a totális bizonytalanságba jövök ki. Tehát, hogy most én abszolút 100%-ba függjek a férjemtől, meg nem tudom, még egy mozijegyre is tőle kell ilyen zseppénzt kérnem, vagy ilyesmi. Úgyhogy akkor hát így hagytuk, hogy soroljanak bennünket az események, és akkor herbeestem, és akkor mondtam azt, hogy hát jó, hát akkor most tulajdonképpen nekem nem kell felmondani a munkahelyemen, hát most eljövök akkor egy kicsit gyesre, 3 évre, és akkor majd kiderül, hogy tud-e működni nekünk az olaszországi életünk, és akkor közöttünk egy ilyen kompromisszumot, hogyha mondjuk én nem találom meg a helyemet, vagy nem találok munkát, vagy bármi olyan van, akkor az a lehetőség abszolút fönnáll, hogy én gyes után ugyanoda fogok visszamenni dolgozni, ahol előtte dolgoztam, és akkor majd mondjuk ő jön utánam megint, de aztán nem így alakult, mert hála Istennek találtam munkát, meg abszolút sikerült beilleszkedni, elég volt erre ez az időszak, amit kaptam a gyes miatt. Olaszországban nagyon-nagyon imádják a gyerekeket, úgyhogy ha te sétáltatod a gyerekedet a babakocsival az utcán, akkor biztos, hogy meg fognak állítani, biztos, hogy megdicsérik, megkérdezik, hogy hogy hívják, mennyi idős, fú, gratulálok, milyen nagyon szép minden. Na, apropó, a kisbabák, abszolút részesei a gyerekek a szülők szociális életének, és nem veszik komolyan, főleg az ilyen altatáshoz, fektetéshez fűződő szokásokat, ami szerintem Magyarországon ilyen gyakorlatilag kőbevésett, tehát így megfürdetett szépen, nem tudom, 7-8-kor vagy 8-kor, és utána a gyereket ágyba kell rakni, annak aludnia kell, és kész. Nem, hát az olaszok, azok még a legkisebb babákat is cipelik magukkal vacsorázni étterembe, mit tudom én, tehát simán lát gyerekeket babakocsiban még a városban este 11-kor vagy éjfélkor. Én próbáltam mondjuk egy nagyon az elején főleg így betartani ezt azokat, hogy nem, hát azért ez mennyire fontos, meg a napi rend, de egy idő után muszáj engedni a társadalmi nyomásnak. Viszed magaddal.
A könyved az lényegében egy kedves szerelmi történet is, mert nagyon szép az, ahogyan a ti kapcsolatotok alakul, és ahogyan ezt te leírod. Mindenkinek van sztereotípia a fejében, milyen egy olasz pasi, mennyire lehet rá számítani, hogy mennyire megbízható, hogy néz ki, és nagyon érdekes, ahogy a férjed mindezt a sztereotípiát szépen sorra ledönti. Úgy tűnik a te szemedben is, tehát te is más vártál.
Igen, ugye eleve hogy képzeltél egy olasz férfit, vagy én hogy képzeltem el egy olasz férfit? Annak idején, hogy alacsony, eleve, meg olyan nagyon ad magára, bezselézett haj, meg tökéletesen összeválogatott szerelés. Amikor meg is megettünk, ő ennek gyakorlatilag semmiben nem felelt meg, a fekete hajat, meg a fekete szemet leszámítva. Hála Istennek, nagyon magas, 185, ami Olaszországban olyan rekord. És amikor megismerkedtünk, akkor hát éppen a fiatalabb, mint én 2,5 éve, éppen ilyen alternatív punk, rock, én nem tudom milyen szakaszában volt, és olyan hosszú, hullámos haja volt, meg bőrdzsekije, meg nem tudom, hogy jött az első randevú, úgyhogy mondtam, hogy hát jó, oké, akkor szerintem ennek nagy jövője nem lesz, hát aztán lett. Ezek a külsőségek, meg amit így elképzelünk róluk, hogy ilyen rettenetesen lazák, semmit nem vesznek eléggé komolyan, nem precízek, elkésnek, stb. Hát ez is mondjuk szerintem az olaszok 80%-ára megáll, hát ő egyáltalán nem ilyen. Tehát ő egy ilyen svájci óra pontosságával működik, rettenetesen precíz, pontos, tehát a mi családunkban például ő foglalkozik a csekkek befizetésével, szépen mindent Excel táblába így bevezet, soha semmilyen határidőből nem csúszunk ki, tehát egy tökéletes, mert én meg egyáltalán nem ilyen vagyok, szóval ő nem egy ilyen tipikus olasz.
És hát ez a távkapcsolat, ez erőt próbáló lehetett, és nem volt rövid.
Hát nem, abszolút, de hát ott azért mind a ketten beleadtunk apai tanét, tehát jó, ő is kitartó volt, de én is kitartó voltam, tehát ott másból se állt, folyamatosan utaztunk oda-vissza, felesül mind a ketten ugye dolgoztunk, úgyhogy ott is ilyen tökéletesen svájci óra jelleggel meg volt szervezve, hogy lehet a legkevesebb szabadnap kivételével a lehető legtöbb időt együtt tölteni, hogy azért minden hónapban tudjunk találkozni, vagy 3 hetente, vagy ahogy kijön a lépés. Az egy ilyen másfél éves időszak volt, ha jól emlékszem, amikor így állandóan úton voltunk.
És abban azért az a kockázat is megvan, hogy ha összevagytok zárva már egy lakásban, akkor esetleg nem működik. Amikor összeköltöztetek Olaszországban, az hozhatott volna konfliktusokat.
Hú, hát az hozhatott volna, de ő nagyon türelmes volt. Én egyáltalán nem nyújtottam a legjobb formámat. Már nagyon terhes voltam, vagy éppen a gyermekágyi agyrém uralta a szihémet, úgyhogy nekem az eleje nagyon rossz volt, tehát kicsit ilyen félve is mondom ezt, de nekem nincsenek olyan élményeim, főleg a szülést közvetlenül követő időszakról, hogy fú, de rózsaszín, meg hogy ó, meg baba illat, hanem engem nagyon megviselt, hogy kiszakítottak a környezetemből, hogy ugye rá voltam utalva a férjemre, meg az ő családjára. Egy nem jó pár hónap kellett ahhoz, amire én abból kijöttem.
És nyilván az, amikor munkába álltál, le is írod a könyvedben, hogy ez egy új világ kezdete volt, amikor dolgozhattál. Mennyiben különbözik egy munkahely Olaszországban, mint a korábbiak? Más-e a hangulat, a szabályok?
Minden teljesen más, tehát én nagyon örülök, hogy dolgozom, azóta is egyébként ugyanazon a munkahelyen dolgozom, és fú, és túléltük a Covidot és mindent. Egy informatikai cégnél foglalkozom a minőségellenőrzéssel. Ennél unalmasabb és szárazabb már nem is lehetne, úgyhogy valószínűleg ezért fektetek annyi energiát egyéb kreatív tevékenységekbe a szabadidőmben. Uh-huh. Nem érjek szabad, ez egy informatikai cég. Elég nagy. A lényeg az, hogy ugye Magyarországon hozzá van az ember szokva, hogy jó, dolgozik, tetszik neki, akkor marad, ha nem tetszik, akkor továbbá keres másikat, stb. Olaszországban. Ez egyáltalán nem működik ennyire egyszerűen, mert ha az embernek van egy határozatlan idejű szerződése, akkor gyakorlatilag azt nem hagyja ott. Tehát ilyen nyugdíjas állás lesz a legtöbb. Ez azért, mert hogy sajnos ugye, gazdasági válság, meg egyéb problémák miatt, de ez már elég régóta, tehát amióta itt élek, az már azóta így működik. A cégek nem szeretnek határozatlan idejű szerződést adni, hanem ilyen 3 hónap, 6 hónap, 1 év, maximum 3 évig hosszabbítanak, mert utána van egy ilyen kötelezettség, hogy akkor viszont már meg kell tartaniuk téged örökre. Úgyhogy ilyen nagyon kis béna, nagyon kis rövid szerződéseket ajánlanak, úgyhogy ha az embernek van egy határozatlan idejű szerződése, akkor ahhoz így foggal körömmel ragaszkodik, legalábbis nem fogja ott hagyni egy másik olyan munkahelyre, ami mondjuk azt mondja, hogy jó, én felveszlek 3 hónapra. Úgyhogy ez nem jó, mert az ember nem szívesen vált, és ugye egy idő után minden nagyon monotonná válik, nyilván a munkaerő sem annyira motivált. Egyébként is előjön a munkahelyen sokszor, hogy az olasz mentalitás, tehát ott is sokkal lassabbak, de tényleg, tehát míg beérsz magyarok, bemész munkahelyen, na, ma ezt meg kell csinálnom, akkor puf, én inkább arra vagyok hajlamos, hogy akkor gyorsan ledaráljam, és akkor esek túl rajta, nem, mert ezek addig húzzák, ameddig tudják a határidőig, akkor ugye a munkahelyen is ilyen rettenetesen nagy jelentőséget tulajdonítanak az ebédszünetnek, mert miért nem? Én azon nagyon kivoltam akadva az elején, hogy mi Magyarországon mondjuk maximum 30 perc volt az ebédszünet, hát itt 1 óra. Mit csináljuk 1 órát? Én inkább mennék hamarabb haza, mint hogy, és nem, ők ragaszkodnak ehhez. Kimennek, akkor megadják a módját nyilván ott is az étkezésnek. Érdekes.
És amit mondasz, hogy a kreatív energiáidat egyéb helyen kiélni, az a Facebookon, ez az Olasz Mama oldal, amit vezetsz? Rengeteg információt
ad. Az, meg ugye az nem csak egy Facebook oldal, tehát az egy blogként született. Hát én már nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt, 5-6. Azt folyamatosan vezetem, akkor volt egy pár ilyen internetes újság szintén Magyarországon, ahova írtam cikkeket, tehát leginkább így az íráshoz kanyarodik egyébként, ez mindig vissza. Igen, tehát én a közösségi médiában élem ki mindazt, amit a munkahelyen nem tudok magamból kiadni, és akik mondjuk olvassák a blogot, meg már elolvasták a könyvet, azt mondják, hogy nekik azt tetszik benne a legjobban, hogy nem túlzottan mézes-mázes a dolog, tehát nem csak Dolce Vita, meg nem csak Prosecco, meg nem csak tengerpart és pálmák, tehát azért itt sem minden csak az édes életről szól. Legalábbis nem arra van kihegyezve, hogy itt minden csúcs szuper.
Nekem, ami tetszik az oldaladon például, hogy mindig mosolyogsz. Írod is a könyvben, hogy az ember az olaszoknál megtanul egy másfajta életszemléletet, vagy hogy életigenlőbbek talán. És azon gondolkodtam, hogy te alapjáraton ilyen voltál, vagy tényleg az ember 10 év alatt átalakul.
Az alapjáratom az nagyon nem különbözik az olasz alapjárattól, de az biztos, hogy Magyarországon sokkal több mindenen stresszeltem, mint itt. Bármin képes voltam stresszelni. Itt azért nem így van. Ehhez is évek kellettek, hogy ezt leadjam, tehát tudom, hogy mindennek fog oldódni, majd minden kialakul, minden jó lesz, stb. Stb. Az életigenlésüket azt imádom, és minden értelemben az előbb mondtam azt, hogy ugye milyen furcsa volt nekem, hogy a kisgyerekek mennek éjszaka szórakozni, de ugyanilyen furcsa az, hogy az idős emberek is ugyanúgy mennek szórakozni, és ez szerintem fantasztikus. Tehát a férjemnek a nagymamája, ő mondjuk 85 éves, ő minden vasárnap lemegy a tengerpartra, mert hogy itt vannak olyan klubok, vagy egyesületek, akármi, ami azzal foglalkozik, hogy összegyűjti maga köré az időseket, kimennek a városba, találkoznak reggel 6-kor a téren, és akkor jön a busz, elviszi őket a tengerpartra, ott vannak egész nap, akkor nem tudom, megebédelnek, megocsolják, és akkor hazajönnek. De ugyanígy vannak, jó, persze most a Covidot felejtjük el, nyilván, mondjuk azt, hogy nincs Covid. Igen, vannak ilyen táncos zenés szórakozó helyek nekik, amik mondjuk nyilván nem diszkó, úgyhogy nem 11-re mész oda, hanem ő vasárnap délután mondjuk 3-ra vagy 4-re elmegy a klubba, és akkor táncolnak. És ez szerintem fantasztikus. Én nem tudom elképzelni, hogy Magyarországon 80 pluszos emberek összegyűjjenek, és 50 évvel ezelőtt is slágerekre táncoljanak. Ez szerintem csodálatos. Tehát nekem az nagyon tetszik például, ahogy az idősek élnek. Tehát, hogy élnek.
Gyovai Helénnel beszélgettünk, Hogyan lettem olasz mamma című könyvéről, ami az Erevan kiadó gondozásában jelent meg.